Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten szent igéjét, ahogy azt megírva találjuk a római levél 8. fejezetében, a 31. verstől a 32. versig a következőképpen. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kimélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kivádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít.
Szíved csendben az Úrra figyel, ki segít. Szíved csendben az Úrra figyel, ki segít. Szíved csendben az Úrra
Köszönjük, Uram, hogy rád figyelhetünk, hiszen itt vagy velünk, egész bizonyos, és eznél nagyobb áldás, nagyobb ajándék nem lehet számunkra, hogy velünk vagy. Amen. Szeretett testvéreim, tegnap végül is arról volt szó, hogy Istennek van terve veled, és ez a terv tulajdonképpen helyreállítani azt, ami megromlott a bűneset során, ahonnan kiesett az ember, az Isten gyermeki állapotából, az Isten képűségéből kiesett embert, Isten vissza akarja állítani az újonnan születés által, az ő szent lelke által, új élettel megajándékozott embert újra fiává fogadja Jézus Krisztus által. Sok ember nem tud igazán Jézus Krisztussal mit kezdeni, pedig valójában Jó Sándor egyik ige hirdetésében olvastam, hogy egy alkalommal azt mondta, 30 éve szolgálok ezen a szószéken, és szeretném most összefoglalni, amit 30 éve hirdetek, hogy Istenről nem is lehetne beszélni Jézus Krisztus nélkül. És nagyon fontos ezt megérteni, mert ugye ebben az igében is elhangzik ez a mondat, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Tehát tulajdonképpen így is mondhatnánk, Isten felénk fordított arca, Jézus Krisztus, általa lehetünk Isten gyermekeivé, és most hadd olvassak fel pár sort szintén Jó Sándor ige hirdetéséből. Az újjászületésünk szempontjából szükséges Krisztus elfogadása vagy befogadása. Nos, ez a bibliai nagyon világos igazság teszi, hogy Isten kegyelmét és szeretetét csak egyetlen módon lehet elfogadni. Krisztus elfogadása által. Azok, de csak azok, akik befogadták őt, válnak Isten fiaivá. Ez az egyetlen út. Aztán persze nagyon sokszor döbbenten halljuk, hogy azt mondják, hogy Izrael Isten népe, és ők nem fogadják el Jézus Krisztust. Olvastam egy kis történetet, egy igaz történetet, ami elég régen történt már, hogy Stosztokovszki rabbi, aki a Tel Avivi teológiai szeminárium Talmud professzora volt, utazott Haifából Jeruzsálembe. És vele szembe egy ifjú zsidó fiatalember ült, és Héber új szövetséget olvasott. Rabbi nagyon megbosszankodott, és igen, letolta ezt a fiatalembert az új szövetség miatt. A fiatalember, mikor Jeruzsálemhez közeledtek, nagy szeretettel megajándékozta a rabit ezzel a héber új szövetséggel. Az öreg professzor hazament, és bezárkozott a szobájába, és éjjel 3 óráig elolvasta minden 4 evangéliumot. És akkor ott éjjel 3 órakor tétre esett, és befogadta Jézus Krisztust urának, mesiásának, Krisztusának. Igen, ennek kell megtörténni minden ember életében, akár egy zsidó rabbi, akár egy magyar ember, akár én vagy te, enélkül nem lehetünk Isten gyermekeivé. Ő jött értünk, ő áldozott a bűneinkért, csak ő érte van bűnök bocsánata, ezért az ő befogadásával lehetek újra Isten gyermekévé. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert vele együtt aztán mindent megkap az ember, vele együtt megkapja a bűnbocsánatot, az örök életet, és itt akár le is zárhatnánk a dolgokat, de ahogy tegnap szó volt róla, Jézus Krisztus azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát, és a többi ráadásul megadatik néktek. Ez a ráadás azért gondolom minket azért izgat, hiszen Jézus pontosan akkor és ott azon a helyen mondja el ezeket a mondatokat, amikor az aggodalmaskodásra, az evilági aggodalmaskodásra figyelmezteti az ő népét a hegyi beszédben. Azt mondja, ne aggódjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mivel ruházkodtok, nézzétek meg a mebző liliumát, nem fonnak, és Salamon minden dicsőségénél szebben öltözködtek, az égi madarakra fordítja a tekintetünket, és végül a mennyei atyára, akinek a tudta nélkül egyetlen verebecske se esik le a földről. Még a hajatok szála is számon vannak tartva. Te egy olyan Istenről beszél Jézus Krisztus, aki tényleg atya. De hát tényleg nem lehet kapni semmit Jézus Krisztus nélkül. Hát nem egészen így van. Az Isten még ennél is kegyelmesebb bizonyos értelemben, evilági értelemben. Mert így mondja az ige, hogy ő fölhozza az ő napját jókra és gonoszokra. Elsőt ad igazaknak és hamisaknak. Figyeljetek meg ezt a szeretetet. Ő eltartja a pogányt, a hitetlent is. Sajnos a sorrendet nem tartjuk be. Jézus azt mondja, keressétek először az Isten országát, a többi ráadás. Mi meg megfordítjuk a sorrendet, és azt mondjuk, ó, hát a megélhetés, a kenyérkérdés, mivel ruházkodjak, mit együnk, mit igyunk, aztán majd ráérünk a lelki dolgokkal foglalkozni. Nagyon megrendítő volt, az utca végén lakott egy házas pár, akik a gyermekeikkel, a felnőtt gyermekeikkel együtt, én meglátogattam őket, a férfi evangélikus volt, az asszony református. De nem adták vissza a vizitet, és soha nem jöttek el a templomba. Aztán a férfi meghalt, az asszony eljön, és leül, és azt mondja nekem, tiszteletes úr, tudja, hogy volt az 50-es években? Döntenünk kellett, a kenyér vagy az Isten? Döbbenetes mondat. És így folytatta, mi a kenyér mellett döntöttünk. Testvérek, ki a kenyér ura? Ki tart el bennünket? Ez hit kérdése. Ez hit kérdése. Nem lehet megfordítani a sorrendet, mert ha megfordítjuk, az óriási lelki kárt jelent számunkra. Hát ilyen lelki kárt, ami ebben a családban is történt. Elvesztették a hitüket. Nem lehet. Nem lehet így. Jézus megmondta világosan. Először az Isten országa, a többi ráadásul megadatik néktek. Miért nem hisszük el? Én emlékszem gyerekkoromban, hát a legnehezebb időkben voltunk kisgyerekek a háború idején, a háború utáni időkben, bizony sokszor nem volt mit enni. De az Isten mégis eltartott bennünket, és én tényleg tanúja vagyok annak, hogy Isten eltartott, a szószoros értelmében eltartott bennünket. Lehet bízni benne. Ő tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Tehát tudja, hogy mire van szükségünk. De gondoljatok csak a betániai házra, a szorgalmas Mártára. Még én is beleképzeltem magamat a helyzetébe ennek az asszonynak, hogy odajön Jézus a 12 tanítványjal, és még ki tudja hány férfival, és ő neki enni kell adni ezeknek az embereknek, és ott van a háziasszonyi feladat. A nővére meg leül Jézus lábaihoz, és hallgatja Jézus szavát, és bemegy, méltatlankodik, és Jézusnak szemrehányás lesz, hogy nem törődsz vele, hogy a testvére mit hagy a szolgálatba. És akkor Jézus nagyon súlyos dolgot mond. Azt mondja, Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekezel, de kevésre van szükség, valójában csak egyre. És itt érezi ki Jézus a szélsőségesen, hogy nekünk valójában csak egyre van szükségünk. Tudjátok, amikor majd odaát leszünk, akkor fogunk rádöbbenni, hogy az a pár évtized, amit mi nagybetűs életnek nevezünk, az egy semmiség. Délután már valahol elmondtam ezt, hogy tulajdonképpen mi is a mi életünk. Ha kimész a temetőbe, ott megláthatod. Két dátum között egy kötőjel. Ez az én földi életem. Két dátum között egy kötőjel. De Isten nem így tekint rád. És nem is így tekint rád, hanem nagyon fontosak vagyunk neki. Csak az a fájdalma Istennek, hogy nekünk ő nem fontos. Holott nem mi vagyunk az ő élete, hanem ő a mi életünk. Az én életem. Az én életem igenis Istenben van elrejtve. Akinek nincs Krisztusa, nincs Istene, annak nincs élete. Így mondja ugye János apostol, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. Tehát akkor a sorrend teljesen igaza van az Úr Jézusnak. Először az Isten országa, a többi ráadás, és igenis, hogy ő neki gondja van a ráadása, hogy milyen fontos és milyen drága a te életed, az életszükséglet, az a mindennapi életszükséglet, igenis a mi Urunknak fontos. Gondoljatok csak arra az esetre, amikor jön a gazdag ifjú a maga problémáival, de megkedvelte az Úr, mert lehet, hogy ő is nagyon ritkán hallotta, és mi lelkészek azt gondolom, a legritkábban halljuk ezt a kérdést, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet. Nem nagyon szoktak ezért jönni a lelkészi hivatalba az emberek. Nagyon sok minden másért, de ezért nem nagyon szoktak jönni. Igen ritkán. És akkor az egy hívő lelkésznek felújjong a szíve, hogy végre valakinek fontos az Isten országa, valaki üdvözülni szeretne, és legyél te ilyen ember, hogy legyen neked fontos, próbáld megérteni az örökké valóságot, a 70-80 évhez nem lehet mérni. Összemérhetetlen. Annyira semmiség. És mi mégis ezt tesszük előtérbe. De hát mondom, Jézusnak gondja van rá. Ott van a gazdag ifjú, ismerjük a párbeszéd, tehát az Úr azt mondja neki, egy fogyatkozásod van, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és jöjj és kövess engem. Gondoljatok bele, micsoda ajánlatot kap ez a fiatal ember. Jézus Krisztus tanítványa lehetne. Van ennek a történetnek egy olyan üzenete, ami nem nagyon figyelünk oda. Ennek az embernek nincs neve. Gazdag ifjú. Nem tudjuk a nevét. De aki tanítványa volt Jézus Krisztusnak, egy Péter apostolt még az őserdőben az indián gyerek is ismeri. Értitek? Értitek a különbséget? Neki nincs neve. A tanítványoknak van neve. Aztán szomorúan elmegy az ifjú, a tanítványok meg elképednek. Hát ha ez nem üdvözül, aki megtartotta fiatalon a törvényt, egy ilyen jó vallásos zsidó vezető ember, egy gazdag ember, akit szeret az Isten, ez nem üdvözöl, akkor kicsoda üdvözülhet? És Jézus azt mondja, tulajdonképpen senki. Itt kéne megállni egy pillanatra, úgyhogy senki. Ő nem így mondja, persze úgy mondja, ez embereknél lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Itt kéne megragadni a dolgok lényegét, hogy számomra az örök élet Jézus Krisztusban van. Ahogy mondjuk, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Elmegy a gazdag ifjú, Péter, mindig ő a szóvivő, megfogalmazza azt, ami a mi szívünkben is ott van. Igen, Uram, ha én elindulok utánad, meg elhagyunk, meg már elhagytunk téged, de hát mi lesz nekünk? Mi lesz nekünk? Mi lesz velünk? Hát ennek a gazdag ifjúnak is el kell adni mindenét, akkor Uram, valahogy, hát hogy fogjuk eltartani a családunkat? Te neked nincs erre gondod? Annyira csak a mennyek országával foglalkozó, hogy nem gondolsz a tanítványaid jövőjére. És az ember arra gondol, hogy most miután feltette Péter ezt a provokatív kérdést, hogy és mi lesz nekünk? Hogy Jézus talán leteremti. Nem ezt a választ kapja Péter. Valami döbbenetes, hogy Jézus nem ezt a választ adja, hanem azt mondja, hogy bizony, aki elhagytatok mindent, hadd olvassam föl. Ekkor így szólt Péter, íme mi elhagytunk mindenünket, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig örök életet. Hát látjátok, hogy a ráadásra is gondja van az Úrnak. Ő nem hagyja a tanítványait éhen veszni, ő neki gondja van. Aztán eszembe jutott, hogy ott van az a csodálatos Pál apostol. Tulajdonképpen otthonról valószínű gazdag ember lehetett volna, de végül látjuk, hogy nem az volt, hiszen sátorponyva készítéssel tartja el magát is, a munkatársait is, hogy hirdethesse az evangéliumot. De gondoljatok bele, hogy Pál apostol abban a római birodalomban nem tudott volna elmenni olyan helyre, ahol nem örömmel fogadták volna, és nyitott ajtók és testvéri szívek várták mindenütt. És ezt éljük át mi majd hívő emberek, hogy bizony nekünk százszorosát adja az Isten, már ebbe a világba, és természetes Jézus Krisztusban az örök életet. Gyönyörű szó ám ez az örök élet, az elmúlhatatlan élet, amelyet az evangélium világosságára hoz elő számodra, számunkra az Isten. Ennél nagyobb ajándékot nem kaphatunk, mert tulajdonképpen az örök élet, a feltámadás, az nem valami, valaki, így mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát Jézus Krisztus az életem, ahogy az egyik nagyon kedves kis énekben mondjuk, hogy Krisztus az énekem, Krisztus az életem, mindenem én nekem ő. Így vagy. A hit valahogy kicsit arra hasonlít, hogy Péter kilép a hajóból, és elkezd járni a vízen. A lehetetlenség és a hit számára, és most nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a hit a Krisztusba és a Krisztusra néző hit. Mert ha a hívőségedbe hiszel, véged van. Szeretnék egy kis vallásos botrányt bedobni most a testvéreknek, hogy értsék meg, hogy mennyire nem gondolkodunk sokszor. Se vezetők, se pápák, nem gondolkodik senki komolyan. Azt mondja II. János Pál, nem csak mondja, leírja az enciklikájába, hogy egyedül a római katolikus egyházba lehet üdvözülni. Hát mit mondott? Iszonyú tévedés. Most ha azt mondanánk, az evangélikus egyházba lehet, a reformátusba, testvérek, üdvözítő született ma néktek. Nekünk nem az egyház üdvözít. Az egyházat üdvözíti az Úr Jézus Krisztus, és az egyházba téged. Nem az egyház üdvözít. Ilyenkor már önmagunkba hiszünk, hiszen ezzel a pápa azt mondta, hogy higgy abba, hogy te katolikus vagy. Higgy abban, hogy te hívő vagy. Testvérek, hát ez egy eszement hit. Elvesztettük a hitünket. Addig vagy hívő, amíg az Úrra nézel. Mindent tőle vársz. És vele együtt mindent. Értitek? Olyan teológiai tévedésekbe tudunk a legjobb indulattal belekeveredni, nem gondoljuk végig a dolgokat. Addig vagyok hívő, míg benne hiszem. Én magamban nem hihetek. Aki magában hiszik, hisz. Aki abban hisz, hogy ő már hívő, mert már ő már 50 éve hívő, az már abban a pillanatban nem hívő. Hát én addig vagyok hívő, amíg az én élő Uramba, Jézus Krisztusba hiszek. Na, ő benne hihetek. Ő nem fog engem megcsalni. Ő soha nem mondott hamisat. Ő mindig igazat mond. Ő rá építhetsz, és vele együtt mindent megkapsz. A ráadást is megkapod. Eltartja az életedet. Gondja van rád. De egyet komolyan le kell szegezni. Igaz, hogy megkapja a pogány is, az istentelen is, sőt, az Isten káromló is megkapja a reggeli napot, megkapja a korai és késői esőt, még a földje is megtermi a gyümölcsét. De aztán lelkiképpen éhen fog halni. És Isten óriási különbséget tesz. Nagyon nagy különbséget tesz a hívő ember, a benne hívő ember és a hitetlen ember között. Hihetetlen az a különbségtétel. Csak végig kell lapozni a Bibliát, és lehet látni, hogy aki az Isten szeretetében van, az ő gyermeke egész más helyzetben van. Malakiás könyvében, mint a mai hívők, akkor is jajgatnak, hogy nem érdemes az Úrnak szolgálni. A kevélyeket tartjuk boldogoknak, mert kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Egy kis történetet fogok most elmondani az egyszeri asszonyról, de a történet igaz. A kocsmába hőbörögnek a férfiak, és szidják az asszonyaikat. Egyik jobban, mint a másik. Aztán az egyik férfi ott nagyon csendes. Többi észreveszi, mi van, talán a te feleséged más? Aztán bólogat, hogy ez más. Miért? Ha te innen most hazamész? Azt mondja, ha én innen hazamegyek négykézláb, akkor a feleségem szeretettel fogad, kávéval kínál, besegít az ágyba. Na, a részek kompánia elhatározza, hogy elmegy asszony nézőbe, mert ilyen nincs. Aztán megérkeznek későn este, ez az asszony felkel az ágyból, kávét főz a részek kompániának, kedvesen fogadja őket, és kezdenek ezek az urak kiózanodni. Az egyik zavarában megkérdezi, most mondja, miért csinálja ezzel a részek disznóférjével ezt? Azt mondta az asszony, én sajnálom az én férjemet, mert az ige azt mondja, hogy a részeges embernek nincs örök élete. Ennek az embernek egy élete van. És én szeretném, ha ez az ember ezt az egy életét legalább amennyire rajta múlik, jó körülmények között élhesse le. Értitek? Ez az asszony, hogy megragadta a lényeget? Ez a különbség a hívő és a hitetlen között. Isten is megadja a napot, meg az esőt, meg a terményt, meg hogy ne halljon éhen a hitetlen ember, meg várja is, hogy megtérjen, de amíg hitetlen. Tehát a hívők, amikor azon zúgolódnak, hogy a hitetleneknek jobban megy a sora, Isten is egy kicsit úgy van, hogy ennek a szerencsétlen embernek csak egy élete van. Komolyan. Sokszor ezt látjuk, hogy őnekik nincs semmi bajuk. Aztán mit mondott erre az Úr a hívőknek? Azt olvassuk, hogy meghallotta az Úr, és feljegyezték egy könyvbe azoknak a nevét, akik tisztelik az Urat. És azt mondta az Úr, majd azon a napon megtudjátok, hogy különbség van az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Különbség van. Mert az egyik lehet, hogy csak itt kapott javakat, de a másiknak már örök élete van. Be van írva a neve az életkönyvébe. És ez óriási különbség, testvérek. Óriási különbség. Persze Isten hívja a hitetleneket is, és meg akarja ajándékozni őket, de vajon lehet-e hívni őket? És Ézsaiás könyvének 65. fejezetéből szeretnék azért pár verset felolvasni, mert néha ijesztő dolog, és azért a hitetlen ember érezze meg, hogy ijesztő dolog hitetlennek lenni, ijesztő dolog az ördöggel egyékenyen árulni, mert az félelmetes. Itt a bibliai feljegyzés cím az Úr megmenti híveit. Aztán arról beszél, hogy a sáron juhok legelője lesz, ákorvölgye marhák delelője, népem birtoka azoké, akik engem keresnek. De nektek, akik elhagyjátok az Urat, elfeledkeztek szent hegyemről, a szerencse Istennek terítetek asztalt, a sors istennőnek öntötök italáldozatot, fegyver lesz a sorsotok, valamennyien vágóhidra kerültök, mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám. Döbbenetes, nem? Ez félelmetes ítélet. És most itt tessék elképzelni, ez elsősorban lelki ítélet. Lelki értelemben vágóhidra kerül az, aki a sorsban bízik, meg a szerencséjébe. Ó, hány ember emlegeti ezt, hogy a sors megette neki, a sors megengedte, meg szerencsém volt, mert túléltem a műtétet. Hát testvérek, aki ilyeneket emleget, nagyon vigyázom, mit beszél. Mert a sors az nem létezik, a sors istennő, azt meg tudjuk, hogy kicsoda. Nem szabad ilyeneket mondani. Igen, a kezed, az életed az ő kezében van. Aztán így folytatja itt az Úr, mert nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. Szolgáim újongani fognak, örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel, és jajgattok összetört lélekkel. Neveteket csak átok formába hagyjátok választottaimra. Döbbenetes, itt aztán már a lelki dolgokról van szó. Igen, a kárhozat nyomorúságáról van szó. Lehet jól élni ebbe a világba Isten nélkül. De oda át nem. Örök életet nem lehet Isten nélkül élni. Vele együtt mindent. És testvérek, pontosan meg kell érteni, hogy Isten megadja a ráadást is, de ami a legfontosabb, megadja önmagát. Azokat a drága lelki ajándékokat, amiket itt ígér már az Ószövetségben az Isten, hogy a szolgáim enni fognak, inni fognak, örvendező lélekkel, újongani fognak, mert igenis átéljük már itt ebben a világban ezt, hogy Aki az Úré, annak öröme van, az boldog ember. És most itt szeretnék arra rátérni, hogy igenis Isten azt akarja, hogy boldog légy. Hát persze a világi ember is azt akarja. Azért harácsolja a pénzt, azért harcol a hatalomért, azért kergeti az élvezeteket, mert ő boldog akar lenni. Igen, ám csak, hogy nem lesz boldog. Nem lesz boldog. Én ismerek idős pénzes zsákokat. Nem boldogok. Ők rettegnek, hogy elvesztik a pénzüket. Fiam mesélte, van egy ismerőse, akivel üzleti kapcsolatai voltak, egy milliárdos. Nem forintba, dollárba. Azt mondta a fiam, együtt álltak a repülő téren a pénztár előtt. Az öreg úrnak 20 dollárral többet kellett fizetni. Elkezdtek folyni a könnyei. Hát testvére, a fiam nem tudta most sírjon vagy nevessen. Értitek? Boldog az ilyen ember. Hát, mint Petőfi zsugoria, ugye? Egyszerűen nem képes az ember, rab lesz. Vagy a pénz rabja, vagy a szex rabja, vagy a kábítószer, bármi ért. És tudjátok, mi a legnagyobb élvezet? A hatalom. Az a legveszedelmesebb élvezet. Az került eddig a legtöbb ember életébe ebbe a világon. Igen. És az emberek azt hiszik, ha ezeket a dolgokat megszerzik, boldogok lesznek. Nem lesznek boldogok, sőt, depressziósak lesznek. Soha ennyi depressziós ember nem volt a világon, mint manapság. Egyszerűen nem is értik a szakemberek. Olvastam egy amerikai neves pszichiáter könyvében, hogy gúnyolódott a pszichológián és a saját szakmáján, és azt mondta, hogy Amerikában a pszichológusok és a pszichiáterek számának növekedésével egyenes arányban nől az idegbetegek száma. Tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen semmit nem tudnak csinálni, de nem is tudnak rajta segíteni. Nem tudják meggyógyítani ezeket a szegény embereket, akik depressziósak, akik tönkre mennek idegileg, akiket kiégett az a hajsza, amiben a boldogságukat keresik, mert igenis azt keresik. A magyar ember így szokta mondani régen a boldogulását. És értettük alatta azt, hogy egyre több legyen, és ez a boldogulás. És tényleg boldog lett? Nem. Nem lett boldog, és nem is lesz egyetlen ilyen ember se boldog. Ismerem őket, nem boldogok. És tessék csak megnézni, milyen sok ember lesz öngyilkos. Milyen sok ember depressziós, boldogtalan, de oly mértékig depressziós, hogy egyszerűen az életkedvüket elveszik. A test gondolata halál. A lélek gondolata örök élet. Miért van ez a sok depressziós ember, holott talán ennyi jólétben élő ember itt Európában még soha az életben nem volt. És soha ennyi depressziós ember nem volt. Azért van ez a sok depressziós ember, én megmondom világosan. Mert az emberek már fiatal korukban kitűzik maguknak a célt. Azt a célt, amit a világ ad eléjük. A karriert, a pénzt, a hatalmat, az ilyen házat, meg az olyan házat, az ilyen vagyont és az olyan vagyont, vagy a hatalmat, a tudományos sikert, és ha nem éri el, egyszerűen összeomlik. Na most tegnap erről volt szó, hogy ez az élet értelme? Ez az élet célja? Nem. Tönkre megyünk, és tönkre megy a világi ember, és aki pedig az Úrban bízik, annak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el. Én csodálatosan átéltem ezt, testvérek. Én emlékszem, 28 éves koromban olyan beteg voltam, hogy azt mondta nekem akkor a kórházi kezelőorvos, hogy én soha nem dolgozhatok életemben többet 8 óránál. Hát annál kevesebbet meg soha nem is dolgoztam, csak sokkal többet. Tehát egyszerűen a Krisztusban való élet valami hihetetlen erőt, boldogságot, örömöt adó élet, mert vele együtt mindennel megajándékoz, a lelked boldogságával, örömével, az örök élet örömével. Egyébként pedig semmi értelme az életünknek. És ezért depressziós az ember, amikor rádöbben, hogy nem értem el, amit szerettem volna. Csőd, nagyon sokan jönnek lelki beszélgetésre, amikor így összeomlanak lelkileg. És azt mondják, az életem merő csőd. Hát rosszul gondolkodnak, testvérek, rosszul gondolkodnak. Pál apostol ott ül a börtönbe, azt írja a filippieknek, hogy szüntelenül örüljetek. És akkor a mai magyar ember megkérdezi, minek örüljek? Hát igen, Isten nélkül jogos, hogy minek örüljen. Nem érte el azt a célt, amit kitűzött maga elé, és iszonyú depressziós lesz. Elveszti az élet értelmét. Holott nem ez az élet értelme. Az élet értelme. Figyeljetek meg, milyen csodálatos, amit Pál apostol mond az efezusiaknak. Azzal kezdi tulajdonképpen a harmadik, az Efezus 1.3-ban, azzal nyit az apostol. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Olyan csodálatos mondat. És a hívő ember egyszerűen tudja, hogy nem a siker, nem a karrier, nem a pénz, a hatalom, hanem a Krisztussal való közös élet, a mennyei áldás, az örök élet, és a lélek ajándékai, a szent lélek önmagában ajándék, és örökség a Krisztusért, és amikor Isten lelkét kaptad, megkaptad az életet, és vele a kegyelmi ajándékokat. Csodálatos kegyelmi ajándékokat kapunk mindannyian. Átéljük az Istennek ezt a végtelen szeretetét és jóságát, és utána tudunk valóban úgy tekinteni a mindennapi életünkre, Uram, a te kezedbe vagyunk. Uram, te úgy is tudom, hogy eltartasz, megoldod a problémáimat, és annyit adsz, amennyi szükséges. Olyan drága mi Urunk. És hallgassátok meg, mit mond Kosztolányi. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón. Egy sikerember, értitek? Egy sikerember. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón. Mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve, zavartan, kezem kotorászva keresgél. Hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok e világban. És már nem vagyok otthon az égben. Nincs meg a kincs. Már azt se tudja, mire vágyott. Csak kiégett élete. Az álmokba kotorászik, tudjuk. Az álmokba kotorászik. Ahelyett, hogy az igében keresné azt a Krisztust, aki érte és lehajolt és meghalt. És itt van ez a sok beteg, depressziós ember. Ahogy József Attila fogalmazza, idegünk rángó háló, benne vergődik a múlt sikos hala. Igen, a bűn sikoshala ott vergődik, tépi az idegeidet, mert nem teszik le a bűneiket, mert nem kérnek bocsánatot, és nem kapnak bocsánatot, és kotorásznak a padlón, halálra vártan éjjel, és nem találják. Értitek? És itt élnek körülöttünk. Mi meg jól el vagyunk. És az Isten rád akarja terhelni ezeket a szegény embereket, mert szereti ám őket, mert fenyegeti őket, azért fenyegeti, hogy megálljanak, megdöbbenjenek, rádöbbenjenek, hogy mi az élet értelme. És hogy ő meg akarja ajándékozni vele mindent, és nem találja meg egy kosztolánya kincset. Ezek az okos emberek, ezek a nagyok nem találják meg a kincset. Miért nem? Pedig még a kezemet se kellene kinyújtani, csak összetenni, csak segítségül hívni az Úr nevét, üdvözülnének, de rajtunk is múlik. Láthatják-e rajtad, most ezzel szeretném befejezni, látják-e rajtad a megajándékozott embert, a kincses embert, a gazdag embert, aki megkapta Krisztusban Isten minden ajándékát, mert vele együtt mindent megkapsz. Ami erre az életre, boldogságra és az örök életre kell, ez látszik-e rajtad? Vagy pedig olyan lógóorú keresztények vagyunk, hogyha ránk néz valaki, még az élettől is elmegy a kedve. Testvér, ebbe kellene megújulni a gyülekezetnek. Bár csodálatos ám, hogy itt mennyien vagyunk, nem sok helyen van ilyen. De itt Nyíregyházán akár 20-szor ennyien is lehetnénk, nem? Óriási a felelősséged, hogy lássék lelkedben Krisztusnak szépsége. Az az igazi krisztusi öröm, amelyet nem lehet elrejteni. Az a kincs, amelyik ott van a te szívedben, átragyogja az életedet. A megajándékozott ember öröme ott van-e a szívedben? Ez ám a legnagyobb evangelizáció. Meg fogják akkor kérdezni ezek a depressziós emberek, most te minek örülsz? És te el tudod mondani, hogy minek örülsz? És megkívánják. Bár így lenne mindegyikünk életébe, és én rám nagyon sokszor rám terheli az Úr a többieket. A Krisztus szeretete szorongat engem, mondja Pál apostol. Igen, az a szeretet, ami engem szeretett, és téged is szeret. Hadd lássék rajtunk, testvérek, hadd lássék. Legyél boldog, ha hívő vagy, ha megbocsáttattak a bűneid, ha a Szentlélektől megajándékozott ember vagy, mindened megvan. Boldog ember lehetsz. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, mert eljöttél és nem kímélted önmagadat, mert te neked fontos volt az én életem, a testvérek élete és minden ember élete, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy téged belebetett, nekünk adott, és Uram, azon a napon tudom, meg fogják kérdezni tőlünk, mit tettél a fiammal. Ó, Uram, bárcsak olyan boldog örömmel tudnám akkor is mondani, befogadtalak, Uram, Úrnak, Krisztusnak, királyomnak. Hadd legyél valóban, Uram, az én királyom, hadd legyél az én Uram, s amit ellened vétettünk, amit egymás ellen vétettünk, hadd vigyük most eléd, alázatosan, hiszen mindennapi drága lehetőség a hívő embernek, oda tehetjük eléd, Uram, minden nyomorúságunkat, botlásunkat, vétkünket és bűneinket, és köszönjük, hogy neked naponként van bocsánatod és kegyelmed számunkra, hadd éljünk belőle, hadd ragyogjon át ez a boldog öröm a mi életünkön. Amen.